Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Nagy Gábor, a HVG külpolitikai szakértője van velünk. Jó estét, szervusz!
Jó estét, szervusz!
Kanadáról fogunk beszélni, az Egyesült Államok 51. új államáról, ami persze csak ilyen Trumpi tréfa. A kanadaiak nem gondolják, így nem is fogják így gondolni, úgyhogy az egész dolognak az értelme megkérdőjelezhető. De hát, hogy jutottunk ide, vagy egyébben az új amerikai elnöknek miért jutott eszébe azt, hogy Kanadát magához kéne csatolni, annak van némi előtörténete. Ez a némi előtörténet nem jogosítja fel őt semmire, de a kanadai-amerikai viszonyról azért érdemes beszélni, meg azokról a létező problémákról, például a drogkereskedelemről, vagy az illegális migrációról, amelyik bármelyik amerikai elnököt természetesen joggal irritálják. Úgyhogy Kanada, ez a 38 milliós és kb. 10 millió négyzetkilométeres, tehát óriási országnak a történetéről, illetve az amerikaiakkal kialakított kapcsolatrendszeréről lesz szó. Hogy milyen ez a hétköznapok szintjén, arra némi természetesen eltúlzott példát mutatott a Jó barátok című sorozat, ha emlékszel rá.
Azt én nem néztem.
Tele volt a kanadaiakkal szembeni, hát ilyen felsőbbrendűséggel, gúnnyal, és azzal piszkálták őket, hogy félnek a sötétben, hogy folyton mindenféle tisztákat esznek, és ezekkel kínálgatják egymást, és hogy nagyon szeretnek kanadai sörrel berúgni, és akkor fájdalmas dalokat énekelnek. Ez a torzkép. Van-e a két ország, a két állam, a két nemzet viszonyában ilyen egyenlőtlen, furcsa, szeretem, nem szeretem dolog? Van-e valami létező nagyképűség az amerikaiakban? Ukránokat akartam mondani, hát igen, a Trumpi politika, tehát a kanadaiakkal szemben.
A Jó barátokat ugyan nem láttam, de az ezredfordulón éltem a HVG tudósítójaként az Egyesült Államokban. New Yorki tudósító voltam, és ott azért láttam a viccelődést mind a két irányba. Tehát az, ami szóba került, hogy a mivel cukkolták az amerikaiak a kanadaiakat, annak megvan a másik oldala is. Kanadaiak pedig szerették azt mondani szintén, nem bántólag, csak így cukkolás szempontjából, hogy mi viszont az intelligens amerikaiak vagyunk, akiknél ingyenes az egészségbiztosítás, normálisak az adók, és egyáltalán működik az a társadalom, amely az Egyesült Államokban már akkor is annak a jeleit mutatta, hogy igen jelentősek a különbségek. Tehát volt egy ilyen csipkelődős viszony a két ország között, amelyik tulajdonképpen azt lehet mondani, főleg az utóbbi évtizedekben, hogy egybe van nőve. Észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, 1994-es szabadkereskedelmi megállapodás óta. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egybe van nyitva, vagy egybe volt nyitva mostanáig ez a két ország. Fizikailag most is egybe van nyitva. Vannak határátkelő helyek, például a legnépszerűbb helyet mondom a Niagaránál, és aztán, hogyha elmegyünk az Egyesült Államok túlpartjára, a Csendes-óceán partjára, az észak-nyugati partra, ott viszont egyszerűen át lehet sétálni, főleg a vidéki részeken a határon. Össze sem lehet hasonlítani a északi és a déli határt semmilyen tekintetben az Egyesült Államokban Kanadával, a kanadai határt és a mexikói határt.
Bocsánat, hogy közbevágódj, de általad nem látott sorozatban van egy olyan jelenet, amikor valaki New Yorkban a pályaudvaron beül egy vonatba, elalszik, és Kanadában ébred föl, mert hogy a vonat az teljesen természetesen megy át a határon, és nincs határellenőrzés, nem jön a kalauzóek, vagy a határőr, hogy hol van az útlevél, stb.
Igen, ez a békebeli állapot. Ezen a békebeli állapoton az, ami most történik, igazándiból nem változtat, hiszen nem vezetnek be szigorúbb határellenőrzést, mint ami jelenleg van. Ami történik, vagy ami történt kedden helyi idő szerint 0 órától, az az, hogy 25%-os büntetővámot vetett ki az Egyesült Államok, pontosabban Donald Trump elnöki rendelettel Kanadára bosszúként azért, mert hogy ő azt mondja, hogy mind az északi, mind a déli határon ömlik be a fentanyl nevű kábítószer, és a nagyon sok illegális bevándorló az Egyesült Államokban, ami a mexikói a déli határa részben igaz, a bevándorlók már nem ömlenek be, de a fentanyl még igen. Az északi határa, a kanadai határa pedig egész egyszerűen nem igaz.
Hát igen, csodálkoztam volna, hogyha nagyon-nagyon kemény, sőt kőkemény a kanadai bevándorlási rendelkezések után van annyi illegális bevándorló Kanadában, hogy még jut belőle az Egyesült Államoknak is, hát ezt nehezen lehetett elérni.
Nincs.
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 Tehát ez gyakorlatilag egy süket duma.
Az, de hát nem az első Trumpnál, és tartok tőle, hogy nem is az utolsó.
Nézzünk egy kis történelmet, hogyha nem bánod. Minden a 16. század végén indult, amikor angol és francia felfedezők ugye az atlanti partokat kurkázták, fedezték föl és találkoztak. Akkor még én sokáig indiánnak nevezett törzsekkel, ugye ez a megnevezés már nincs. És az 1763 a következő időpont, amikor a 7 éves háború után, ami Európában dúlt, Franciaország kénytelen volt az összesíteni gyarmatát elveszíteni. Egy marad, ebből lesz majd Quebec. 1867 a következő, és elkezd születni Kanada három brit gyarmatból, ez később Dominium lesz, azt hiszem még most is az, tehát az államfője.
Az államfője a harmadik Károly, így van. Igen, és a nemzetközösség tagja Kanada, ez így van.
Igen. Autonómiája, bizonyos fokú függetlensége már akkor is van, de érdekes módon 1982, amikor megszületik a Canada Act, amikor a brit parlamenttől való maradék jogi függést is felszámolják, tehát gyakorlatilag most már semmilyen módon nem függenek Nagy-Britanniától.
Van egy főkormányzó, de ennek csak, neki csak névleges szerepe van.
De van egy dolog, ami megterhelheti legalábbis a történelmi emlékezetet, ez az amerikai függetlenségi háború. Ebben a háborúban Kanada a britek mellé állt, és ha jól tudom, akkor a brit hadseregben kanadaiak is szolgáltak. És ezt az amerikaiak nem nagyon felejtették el, a későbbi háborúban, 19. század elején át is csaptak Kanadában nem egyszer.
Erre most azt kell mondjam, hogy ez egy régmúlti történet, hát azért ha valaki olvasta a nagy indián könyvet James Fenimore Coopertől, akit az első igazi, ha úgy tetszik, benszülött amerikai írónak tartanak az Egyesült Államokban, ő értesült ezekről a háborúkról, az akkor még indiánoknak hívott benszülöttek különböző szövetségeiről. Nem látni ennek a nyomát a mai amerikai-kanadai viszonylatban. Maga Kanada és Justin Trudeau miniszterelnök is több alkalommal azt hangsúlyozta, amikor szóba került a két ország viszonya, hogy Kanada valóban a legszorosabb szövetségesévé vált a 20. századra az Egyesült Államoknak. Minden háborút együtt vívott vele, minden háborúban az Egyesült Államok mellé állt, legyen az az első vagy a második világháború, és még Trump sem hánytorgatott föl ilyesféle történelmi rossz érzéseket, egészen másra koncentrált. Mondjuk nem is gondolom, hogy Trump túl sok történelemkönyvet elolvasott életében, vagy vissza tudna gondolni.
Igen,
a történelmi párhuzamokra.
Könnyű neki nem emlékezni.
Igen, könnyű neki nem emlékezni, mert soha nem is tudta. De én tényleg azt láttam, vagy azt tapasztaltam, hiszen többször voltam oda át Kanadában, és amíg a lap tudósítója voltam, hogy nem érzékelhető. A csipkelődésen, amivel kezdtük a beszélgetést, a csipkelődésen kívül nem volt érezhető semmiféle ellenségeskedés, hogy tetszik, a két ország között. Az viszont érdekes, ami napokban történik. Most volt nemrég a kanadai zászló ünnepe, a juharfaleveles zászló ünnepe, amivel a kanadaiak eléggé nehezen barátkoztak meg, bár a juharfa levél és a juharfa szirup amihez, amit...
Lehet csak igaz, hogy 1965-ös a juharleveles zászló története? Tehát, hogy akkor
a, most nem esküszöm, meg a, nem esküszöm meg a konkrét dátumra,
megnéztem
de...
Megnéztem az angol nyelvű Wikipédián.
De nem régi, tehát friss, tehát most kerek évfordulót ünnepeltek. És a kanadaiak, ugye, ha valaki elmegy az Egyesült Államokban, akkor azt látja, hogy mindenütt ott van az amerikai zászló. Kertekben, előkertekben, házakon, egyebekben. Kanada nem ilyen. Kanada ebben a tekintetben is más volt. Most, amióta Trump elindította ezt az őrületet Kanada ellen, most hirtelen elkezdték a kanadaiak kitűzni például a zászlót. A juharfaleveles zászlót. És ez azt mutatja, hogy Kanada is egy bevándorlókkal teli ország, ahogy ez szóba került. Kanada is egy olyan nemzet, amelyiknek, ha úgy tetszik, olvasztó tégely szerepe van, és lehet, hogy Trump most éleszti fel azt a fajta egészséges nacionalizmust, ami összekovácsolja Kanadát.
Hát lehetséges. Minden esetre még elfelejtettem mondani, hogy ez a konfliktus, ami ugye az amerikai függetlenségi háború körül alakult ki, az azzal is járt, hogy nagyon sokkal, legalább 50 vagy 100 ezer, tehát a két pont között valamennyi, amerikai royalista ment át igazából Kanadába, és ezzel csak azt akartam mondani, hogy vannak amerikai ősök is ott már, de egyébként a bevándorlók jó része állítólag brit és ír. 1815-től indult egy nagyobb hullám.
Igen, az volt az, amikor Írországban megindult a kivándorlás, és Kanada is azt a fajta új életkezés lehetőségét kínálta, mint amit az Egyesült Államok, és abban az időszakban, a 19. század elején közepén, egészen a 20. század elejéig ez a két észak-amerikai ország meglehetősen nyitott bevándorlási politikát folytatott, pontosan azért, mert gazdasági és társadalmi feladat volt benépesíteni azokat a területeket, amik részben lakatlanok volt, részben pedig az őslakosoktól hódították el őket. Ez sajnos, ahogy az Egyesült Államokban, úgy Kanadában is erőszakkal ment, tehát nemrég foglalkoztak, pár éve foglalkoztak Kanadában például azzal, amiért bocsánatot is kért a politikai elit, hogy az őslakos, kanadai őslakosokat is igenis bekényszerítették rezervátumba, és az őslakos gyerekeket bekényszerítették olyan benlakásos iskolákba, ahol megpróbálták őket a többségivé vált társadalom tagjaivá nevelni, ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy átnevelni. Tehát
van a tanítsárképzők.
Igen, van egy, hát felejtsék el a múltat, felejtsék el a törzsi hagyományaikat. Kanadának is van egy ilyesfajta múltja, amin sokkal jobban talán túllépett, mint az Egyesült Államok.
Minden esetre két olyan országról beszélünk, Amerikáról, mint az Egyesült Államokról és Kanadáról, amelyek a 19. században nyerték el a végső formájukat. Vagyis két növekvő, duzzadó, háborúban álló kereskedő államról beszélünk, amelyik folyamatosan egymással szemben is igyekezett előnyöket szerezni. Talán ez magyarázza, hogy viszonylag későn, tehát 1846-ban az oregoni szerződéssel rögzítették a határokat.
Az északi határok Egyesült Államoknak, igen.
De azért Kanada ment tovább északra még. És tulajdonképpen, amikor beszélnek arról, hogy az északi sark között körülötti politikai viták meg térfoglalásokban Oroszország meg Kína mennyire előre haladt, akkor ebben leginkább talán Kanada érdekelt, mert ő rendelkezik a legtöbb északi területtel.
Egyrészt igen, másrészt ő rendelkezik egy olyan haderővel, és ezen belül haditengerészettel, amelyik alkalmas arra, hogy erőt mutasson északon. Nyilván nem, messze nem akkorával, mint az Egyesült Államok, de az Egyesült Államoknak is, ugye ott van fönn a csücsök Alaszka, amivel az északi térségben érdekelt, de valóban Kanada, ahogy egyébként Dánia, Norvégia, Svédország, az északi államok mind érdekeltek ebben a északi sark körüli, közeli jelenleg folyó geopolitikai átalakulásban, de Kanada ebben az ügyben valóban egy komoly, nagyobb szereplő. És közel van Grönlandhoz, amit az Egyesült...
Hogyha most azt a rémálmat fogadjuk el, hogy Trump megszerzi Grönlandot, megint egyébként a kongresszus előtti beszélében azt mondta, hogy
így vagy úgy,
mert ő meg fogja szerezni Grönlandot, és mondjuk belépteti Kanadát, amit nem fog tudni megtenni, belépteti Kanadát 51. államnak, akkor hogy nézne ki Amerikának ez az északkeleti része Kanadával és Grönlanddal összefügg, összeér?
Földrajzilag Grönland az észak-amerikai kontinenshez tartozik. Történelmileg és politikailag Dánia felügyelete alá tartozik, ami pedig azt illeti, hogy Kanada az 51. tagállam ma legyen az Egyesült Államoknak, hát ez egy vicc, mert először is Kanadának kérnie kellene. Tehát a folyamat maga nem úgy zajlik, hogy az Egyesült Államok, illetve az Egyesült Államok nevében Donald Trump rámutat arra, hogy te lépjél be, mondjuk Puerto Rico lépjen be, ők szeretnének, csak őket meg nem engedik. Tehát nem az van, hogy Trump rámutat Kanadára, persze trollkodva nevezte már kormányzónak is Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt. Első lépésként Kanadának kell kérnie, hogy hadd legyen az Egyesült Államok 51. állama. Aztán a kongresszus mindkét házának jóvá kell hagyni, és törvényt kell alkotni, hogy Kanada legyen az Egyesült Államok 51. tagállama. Mind a kettő valószínűtlen, arról nem is beszélve, hogy szóba került, hogy Kanada területe 10 millió négyzetkilométer, és Kanada ezzel a világ második legnagyobb területi ország Oroszország után, hát hogy néz neki egy olyan tartomány, amelyik nagyobb, mint maga az Egyesült Államok, még akkor is, hogyha a jelenlegi kanadai tartományokra földarabolják, és nem Kanada lép be, mint 51, hanem Kanada lép be, mint a 51, 52, 53, 54. tagállam. Tehát ez egy vicc, és a Trump trollkodás, ezt én nem venném komolyan. Grönland pedig Trump beszédére ma kijelentette, hogy ők függetlenek akarnak lenni, és ők sem akarnak Amerika része lenni.
Hát lehet, hogy Kanadával kapcsolatban Trump arra számít, hogy rengeteg amerikait, mondjuk bevándorlót is el lehetett helyezni, ugyanis az az országnak a népsűrűsége azt mutatja, hogy 4 fő per négyzetkilométer.
A dolog ettől markánsabb, hiszen ezt ugye mérföldben szokták mérni az amerikaiak. A Kanada lakosságának, ha jól tudom, a 90%-a a 100 mérföldes határon belül él az Egyesült Államoktól. Tehát gyakorlatilag Kanada egy hatalmas ország, az északi része viszont egészen a közepétől fölfelé gyakorlatilag lakatlan, pontosabban leginkább őslakosok lakják, inuitok, akiket mi hívunk eszkimóknak, és ők nem szeretik, hogyha eszkimóknak hívják őket. Nagyon sokan laknak ott őslakosok, de maga a kanadai gazdaság és a kanadai ipar az gyakorlatilag Kanada déli részére, az Egyesült Államok északi határvidékével kapcsolatban telepedett le, működik, és működik most, és egyben őt az Egyesült Államok gazdaságával, és ezért lesznek komoly problémák abból, amit Trump kirobbantott vámháborút.
Erről beszélünk később, csak most így megérti az ember, hogy viszonylag könnyű egy kanadainak, amikor a kanadai identitásról beszélünk, és mindjárt fogunk, arra gondolni, hogy hát a büszkeség egyik forrása az egészen fantasztikus, hihetetlen nemzeti parkok rendszere. Hát van hely, hogy ezek a nemzeti parkok elférjenek.
Van hely és van pénz. Igen. A kanadai szövetségi költségvetésben. És maguk az egyes tartományok is, amelyek szintén egy meglehetősen nagyfokú önállóságot élveznek saját kormánnyal, ahogy az Egyesült Államokban is saját kormányzóval. Csak Kanadában saját parlamentjeik is vannak, meg önkormányzatok van. Ők is ügyelnek arra, hogy összhangban legyen az ipar, a gazdaság és a természet ebben az értelemben.
Na most, ami a kanadai identitást illeti, ezzel kapcsolatban jegyezted meg, hogy lehet, hogy Trump terve lökést ad egy újfajta, hát nagyon reméljük, hogy jófajta vagy jobbfajta nacionalizmusnak, tehát az összetartozás erősödésének. De a kanadai identitással kapcsolatban, amit én olvastam, minden forrás azt mondja, hogy meglehetősen oszcilláló, ami azt jelenti, tehát az egység és a pluralitás között ilyen folyamatosan mozgó állapot, mert létezik valami kanadaiság, amiről már beszélünk, ami elsősorban intézmények tiszteletét jelenti, nagyon büszkék a lovas hadseregükre, a hokiaikra, a nemzeti parkjaikra, a katonai békefenntartókra, a jóléti intézményekre, amit enyhítettél, meg főleg a Canadian Charter of Rights and Freedomsre, ahol a jogaik, tehát az állampolgári jogaik és szabadságjogaik vannak rögzítve, hogy ilyen charta nincs például az Egyesült Államokban.
Amelyik nagyon büszke a függetlenségi nyilatkozatára cserébe.
Ez egyik helyen a szabadság, a másik helyen a függetlenség. Jó, rendben van. Szóval, hogy ez létezik, de hát emellett rendkívül sok regionális etnikumbeli, a bevándorlók által gyakorolt, különféle vallások, politikák által meghatározott különbözőségek vannak. Te hogy láttad ezt?
Ha Kanadáról beszélünk, és nemzeti egységről beszélünk, akkor mindig ott van, amit te is említettél, hogy francia gyökerű terület maradt, Quebec. Tehát Quebec kérdése már többször okozott alkotmányos válságot Kanadában. Miniszterelnökök buktak abba bele, hogy Quebeckel nem tudtak mit kezdeni, vagy Quebec nem tudott velük mit kezdeni. Ez még ebben az értelemben bekavarhat abba, amiről beszéltem, vagy amiről beszéltünk, hogy a kanadai öntudat mennyire alakult ki, vagy mennyire erősíteti meg mindez, amit Donald Trump tesz. Mert mindig is volt, meg érezhető volt, meg olvasni lehetett róla, hogy van egy külön quebeci identitás. Akkor vannak olyasfajta regionális különbségek,
maradjunk még ebben egy picit,
bocsánat,
jó?
Igen.
Mert mondtad, hogy ez rendkívül sok válságot okozott, és úgy is hívják, azt hiszem, nem tudom, hogy az angol ajkóak hívják így, vagy maguk a francia ajkó quebeci, hogy egy ilyen csendes forradalom indult el, aminek a lényege persze egy ilyen nacionalista mozgalom volt, és volt is ennek egy szervezete, a Front de Libération du Québec, tehát gyakorlatilag a quebeci felszabadítási mozgalom, és rendkívül szívós nyomulás népszavazások megnyerésére. Népszavazások nem sikerültek nekik egyébként.
Elszakadási népszavazások, igen, tehát önállósági népszavazások voltak, és a quebeci mindig egyfajta, hogyha az ember olvas a kanadai belpolitikáról, akkor mindig egyfajta ilyen lakmuszteszt volt az, hogy azért a miniszterelnök az legyen kétnyelvű. Aha. Hogyha megy.
És hívják Trudeau-nak, ezt
mondtad. Trudeau-nak hívhatják, lehető eredeti angol szász is, és nem feltétlenül kell, hogy Trudeau-nak hívják. Trudeau neve minden esetre az apja miatt mindig is előnyt jelentett számára, de legyen Brian Mulroney is, vagy akárki más, aki nem rendelkezik francia gyökerekkel, de mindig volt egyfajta olyan elvárás, hogy legalább tudjon megszólalni franciául, hogyha az megy. Tehát ez egyrészt a Quebec tartomány fontosságának az elismerés, másrészt igen, ez egy ilyen kulturális, vagy ha úgy tetszik, akár még politikai gesztus is a quebeciek irányába, hogy Kanada egy ország, de az angol száz Kanadában, vagy a bevándorlókkal, a világ minden tájáról érkező bevándorlókkal megerősített angol száz országban, mégiscsak van egy Quebec nevű tartomány, amely politikájában, kultúrájában francia, és ahogy te említetted, többször voltak ott önállósági törekvések, és ezek nem sikerültek ebben az értelemben. Ez még mindig tetten érhető Quebec és mondjuk Ottawa a szövetségi főváros viszonyában. De ezek részint azért, mert a kísérletek nem jöttek be, részint azért, mert Quebec kulturális téren nagyon nagy fokú önállóságot élvez a szövetségállam keretein belül. Ezek én úgy gondolom mostanára sokkal inkább elhalkultak, mint amennyire ezek jellemzőek voltak például az 1980-as években is.
Hát a legutóbbi, amire én tudok, az a 1995-ös népszavazás volt, az épp hogy megnyerték egyébként a szövetségiek. 50,6% szavazott a különállás ellen, és 49,4% a különállás mellett. Ezek azért elég szoros számok. Ez a quebeci öntudat ideológia egyébként tartalmaz némi felsőbbrendűségi elemet a többi ország többi részével szemben, mondjuk kulturálisan? Mert a franciaság,
igen,
a gloire,
igen,
a
igen,
francia
igen.
Kultúra, az mintha egy ilyen nagyon eltartott kis ujjal, de fenyegető lenne időként emlegetve.
Igen, mondjuk úgy, ahogy a beszélgetés elején szóltunk, hogy a kanadaiak egy kicsit a kiműveltebb amerikaiaknak tartják magukat, ugye a quebeciek egy kicsit a kiműveltebb kanadaiaknak tartják magukat. Ezt csak az olvasmányaim alapján merném kijelenteni, mert nem jártam Quebecben, de hallottam, olvastam, másoktól hallottam erről a fajta dologról. Az általad említett népszavazás után én úgy gondolom, hogy az ezredfordulót követően ezek a dolgok lecsillapodtak. Nyilván van a Blokk Quebecois és a helyi nemzeti erők részéről egy olyasfajta szándék, hogy minél erősebb legyen az autonómiája Quebecnek. Én nem látok olyat most a kanadai politikában, hogy azzal próbálkozna megint Quebec, hogy én szeretnék önálló lenni.
Említetted a bevándorlókat, mint nyilván olyan sokszoros buborékokat vagy mikrocsoportokat, amelyeknek különálló identitása van. A kérdés az, hogy Kanada egy olyan társadalom-e, ahol párhuzamos kultúrák és civilizációk vannak, mert ez Európában eddig nem jött be, lehet, hogy Kanadában bejön. Tehát nem nagyon folynak vagy olvadnak össze ezek a különféle közösségek, vagy pedig valamiféle kormánypolitika van arra, hogy a kanadaiságot közöttük is megteremtse, a kanadaiságot az egész, a létező, az unitás értelmében.
Én úgy gondolom, hogy két különböző bevándorlásról beszélhetünk az Egyesült Államok és Kanada, vagy akár Európa tekintetében. Ennek elsősorban földrajzi okai vannak, ahogy említetted te is, tehát Kanada két óceán által határolt, akár az Egyesült Államok, de Kanadában nem lehet Latin Amerika felől bejutni, ahogy Mexikó felől be lehet jutni. Ugye a mexikói határt azt úgy kell elképzelni, ma már nem a mexikóiak, ma már egy ideje már nem a mexikóiak ostromolják az Egyesült Államok déli határát azért, hogy illegálisan bejussanak, hanem mindazok, akik jönnek Guatemalából, Hondurasból, El Salvadorból, sőt még délebről, Venezuelából, Nicaraguából, de még Kubából is próbálnak ott bejutni Nicaraguán keresztül. Ez egy olyasfajta tömeget és olyasfajta kicsit más kultúrát jelent, ami Kanadában egész egyszerűen nem létezik, hiszen az Egyesült Államokból nem érkeznek illegális bevándorlók Kanada déli határán keresztül, északról meg aztán nem tudnak érkezni. Az óceán felől pedig Kanada megválogatja azt, hogy kit enged be az országba. Két dolgot kell erről tudni. Kanadának van egy nagyon liberális bevándorlás politikája. Tehát ha megnézzük Kanada lakosságának a növekedését az utóbbi évtizedekben, van egy szisztematikus olyan bevándorlási politika, amely különböző feltételeket szab ahhoz, hogy kik jöjjenek be. Tehát Kanada kifejezetten arra építi a bevándorlás politikáját, és persze vele a gazdaság és társadalom politikáját is, hogy tudja, hogy kikre van szüksége, tudja, hogy milyen tudása van.
Milyen szakmákban.
Igen, tudja, hogy kikre van szüksége a gazdaságban, tudja, hogy kikre van szüksége demográfiai szempontból, és tudja, hogy ezek, tehát ez egy profil, tudja, hogy milyen bevándorlókat fogad szívesen. Tehát Kanadába, aki bemegy és bevándorlást kér, az értelemszerűen választja a legális utat, mert nem tudja nagy tömegekben, persze a Kanadában is előfordul, hogy valaki beutazik turistaként és ott marad, de ezek nem tömegek. Tehát Kanada olyasfajta szisztematikus bevándorlás politikát folytat, szintén a földrajzi adottságának köszönhetően, mint Ausztrália vagy Új-Zéland. Tehát ezekbe az országokba igazándiból azok vándorolhatnak be, akik legálisan akarnak bevándorolni, és azok vándorolhatnak be legálisan, akik egyfajta pontrendszernek megfelelnek, amit a bevándorlás szabályozó hatóságok megszabnak. Ebben az értelemben a kanadai bevándorlás politika logikus, következetes, kiszámítható, és ez segít abban, hogy ha nem is egy olyasfajta nemzeti öntudatot, mint amit az Egyesült Államokban akár már az állampolgársági esküvel próbálnak beleültetni az emberekbe, hogy te legyél amerikai. Kanadában ez nem volt ennyire, amennyire meg tudom ítélni, vagy meg tudtam ítélni, nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokban, hogyha te amerikai vagy, akkor lobogtasd a zászlót, és legyél amerikai, nullától, a kezdetektől. Kanada ebből a szempontból az én tapasztalataim, hallomásaim és olvasmányaim szerint toleránsabb.
Tehát egy multikulturális.
Sokkal inkább multikulturális ország, mint az Egyesült Államok. Ebben az értelemben toleránsabb ország, akármilyen törvényi szabályozását megnézzük, akár a melegházasság, akár az abortusz, akár sok minden, amit liberálisnak lehet mondani, az Kanadában sokkal hamarabb megtörtént, és sokkal hatékonyabban működik. Ami viszont az utóbbi években a hírekbe került, az a szikek kérdése. Nagyon komoly szik közösség él Kanadában, az egyik ellenzéki párt vezetője is szik, és emiatt diplomáciai viszá is kialakult Indiával, mert Kanadában volt szik aktivista, akit meggyilkoltak, és voltak ellen merényletet szerveztek, és ezzel Kanada-Indiát, az indiai kormányt, Narendra Modi kormányát vádolta meg, amely persze visszautasította a vádakat, de azért van egyfajta olyan törekvés India részéről, mert Kanadában viszonylag erős a szik közösség, mind politikailag, mind kulturálisan, mind létszámban, és mondom, az egyik ellenzéki párt vezetője jelenleg egy szik politikus, ami egy ilyesfajta diplomáciai összetűzést eredményezett az utóbbi két évben India és Kína között. Ezt csak azért említem, mert azok közül, a népcsoportok közül, akik Kanadában élnek, most emiatt, meg a új demokrata párt vezére miatt a szikek kicsit előtérbe kerültek, és ezt próbáltam úgy kiemelni, hogy ők beilleszkedtek Kanadában, tehát nem lehet azt mondani, hogy a szikek ilyen enklávéban élnek Kanadán belül, de egy nagyon összetartó közösséget képviselnek, ahogy egyébként a világ többi országában is, ahol szikek vannak, csak most a politika előterébe kerültek emiatt, hogy India ezt nem jó szemmel nézi.
Az, hogy Kanada azért megköveteli a tolerancia minimumot egymással szemben, mert egyébként semmiféle multikulti nem tud igazából létezni, de mondjuk ennek az egész jelenségnek a létét vagy hasznosságát is már régóta vitatják Európában. Merkel volt ugye az egyik ilyen európai vezető, aki még a 80-as évek végén mondta, vagy a 90-as évek elején, hogy a multikulti nem létezik Németországban, és amennyiben létezik, úgy nem kéne, hogy létezzem. Szóval van itt egy történet. Történet az, hogy egy muszlim család gyereke jár kanadai iskolába, és a mama bemegy, és mondja, hogy mi nem eszünk disznóhúst, tehát akkor a gyereknek a menzán ne adjanak. Ez teljesen rendben van, hogy az igazgató, kedves asszonyom, nem fog enni disznóhúst, más, megoldjuk. De hogy ez így kevés, mondta a mama, ő azt akarja, hogy az iskolában senki ne egyen disznóhúst. Úgy érti, kérdezi vissza az igazgató, hogy más vallású gyerek se, tehát keresztény se, szik se, vagy éppen mormon se? Igen, igen, mondta. Azt, hogy ezt akarom, hogy mindenki számára legyen tilos, és mindenki számára legyen kötelező, a muszlimok számára előírt, hát mondjuk így diéta. És akkor az igazgató, aki ezt a történetet kitette a Facebookra, azt mondta az asszonynak, hogy drága asszonyom, ez itt Kanada, a mi jelveink az önével nem függenek össze semmilyen módon, lehet hazamenni, és ott ezt előírhatja másoknak, itt nem. Tehát, hogy azért van valami, amiben Kanada azt mondja, hogy vagy betartunk egy tolerancia csomagot, vagy az egész nem ér semmit.
De ez én úgy gondolom, hogy ez az észszerű hozzáállás, tehát...
Persze,
ahogy, és ebben erre mondják azt, hogy Kanadában a politika sokkal józanabb, mint az Egyesült Államokban, különösen amióta Trump feltűnt 2015-ben az amerikai politika színpadján. Ugye az a konzervatív ellenzéki pártvezér, akiről azt mondják, hogy ő a kanadai Trump, hát még ő se olyan, mint Trump. Tehát ebben az értelemben, ha szabad ezt a szót így használni, ő is kanadai, és kanadai értelemben véve toleráns, konzervatív, mert azokat a konzervatív értékeket vagy képviseli sok tekintetben, amit az amerikai republikánusok, de ahogy ennél a általad említett iskolaigazgatónál, úgy nála is vannak határok. Tehát mindenkire szeretik ráaggatni, amióta Trump feltűnt, ugye Jair Bolsonaro volt a trópusok Trumpja, itt mindenki Trump, aki konzervatív, meg aki kicsit vagy nagyon őrültnek tűnik a politikában. Rá is ráaggatták ezt a jelzőt, hogy Trump, de csupán azért, hogy megkülönböztessék a liberális és a woke mozgalom egyik emblematikus figurájának tartott Justin Trudeau-tól. De most, ahogy kialakult ez a vámháború az Egyesült Államokkal, ő is abszolút értelemben azt mondta, hogy ő kanadai, és ez elfogadhatatlan. Annak ellenére, hogy ideológiailag ő közelebb áll Trumphoz, mint Trudeauhoz.
Egyébként nagyon nem szívesen teszem fel ezt a kérdést, de van egyfajta logika, amin nyomán végig kell mennünk, és akkor el kell jutnunk idáig. Ugye, amikor Trump azt mondja, mondjuk Grönlandra, hogy így vagy úgy, hát ebben beletartozik a katonai erő is. Van értelme ezt a kérdést egyáltalán fölvetni Kanadával kapcsolatban? El tudod ezt képzelni? Nem. A kanadai katonai erő 65 ezer embert jelent, ebben van légierő, haditengerészet, meg még valami, de hát nem egy jelentős. Tehát ha...
Kanada nem egy világhatalom, mint az Egyesült Államok.
Igen, igen. De elképzelhetetlen, hogy Amerika meginduljon.
Ah, nem. De Grönlandra sem hiszem, hogy megindult Donald Trump. Tehát ez Kanadával szemben Trumpban benne van az emberi trollkodás is, és Justin Trudeauval szemben aztán végképp két okból, és erről én is elmesélek egy anekdotát, hogyha lehet. Az egyik, hogy tényleg a új-zélandi miniszterelnök nővel együtt, Jacinda Ardernnel együtt, Trump volt az, aki, bocsánat, Trudeau volt az, aki megtestesítette az utóbbi években azt a fajta, ugye tizedik éve miniszterelnök Justin Trudeau Kanadában, és megtestesítették azt a fajta liberális politikát, társadalom politikát elsősorban, amit az Egyesült Államokban a woke-nak nevezett mozgalom képviselt. Trump eleve nem állhatja ezt az egészet, és aztán én, ha jól emlékszem, a New York Times számolt be egy személyes incidensről a két ember között, pontosabban két személyes incidensről a két ember között, amikor Kanadában volt a G7 csúcs találkozó, és onnan Trump elutazott Európába, mert a következő találkozója ott volt, és Justin Trudeau volt a házigazda, ez azt hiszem 2018-ban volt, akkor a Justin Trudeau kifejezte az elégedetlenségét azzal kapcsolatban, hogy Trump hogyan tárgyalt és hogyan viselkedett a G7 konferencián, mire Trump az Air Force One-on, az elnöki különgépen azonnali hatája, ő ugye mindig figyeli a Fox News-on, hogy mi történik, azonnali hatája visszavonta a hozzájárulását a G7 közös nyilatkozatához, majd lényegében azt mondta, hogy ez a Justin Trudeau nevű ember, ez egy gazember, nem ezekkel a szavakkal, most már ezekkel a szavakkal mondaná, egész egyszerűen azt mondta, hogy ő nem tárgyalófél. A következő, amit a New York Times megemlített, az a következő G7 csúcs találkozó volt Franciaországban, ahol viszont az újságírók arról számoltak be, hogy Melania Trump megítélése szerint egy kicsit sok időt töltött ezzel a szép fiúval Kanadában, és Trudeauval, igen, és hogy olyan túl szépen nézett rá. Ezt megjelent nyomtatásban, tehát van egyfajta ilyen emberi, hogy mondjam, lehet ezt féltékenységnek vagy bárminek hívni, de Trump úgy gondolta a párizsi, azt hiszem Párizsban volt az a G7 csúcs találkozó, de mindenképpen Franciaországban, és mondom, ez le volt írva a New York Times-ban, hogy Melania, a felesége, egy kicsit sokat foglalkozott Justin Trudeauval, tehát van ebben a, én úgy gondolom, hogy inkább trollkodásban, mint komoly politikában, amit Trump képvisel Kanadával kapcsolatban, egy ilyen személyes gyűlölet, vagy bosszú vágy, hát, vagy ellentétes.
Kétségkívül ugye a magánéletét mindig összemossa Amerika nemzeti érdekeivel, de hát ezek a szélsőjobboldali figurák, vagy szélsőbaloldali figurák is legyünk igazságosak esetében, akik nagyon szeretik ezeket a diktátori magatartásformákat, mindig így van. Hát gondolj bele, hogy Trump ebben a videóban, amit Gázáról kiadott, ahonnan minimum 2 millió embert akar elzavarni, majd mi épülött föl? Trump szálloda. És mi van az egésznek a közepén? Egy Trump aranyszobor. Úgyhogy,
és aranyozott minden az ő luxus lakásában és a Trump Towerben, Manhattanben, ahonnan 2015-ben lejött a mozgó lépcsőn, és bejelentette, hogy elnökjelölt szeretnék lenni, és by the way, a mexikói illegális bevándorlók azok erőszaktevők és bűnözők. Innen indult.
Igen. Nézzük Kanadát és a kanadai-amerikai viszonyt. 1988-ban járunk, akkor szűnnek meg a vámok. Igazából az Egyesült Államok
a két oldalú vámok,
ez
igen.
Ez a szabadkereskedelmi övezet létrehozása.
Ez még nem, mert ez még csak két oldalú volt a szabadkereskedelmi övezetet.
A Mexikóval kiegészít, ez a 90-es évek.
Az 94-ben volt. Igen. A 88 az még csak két oldalú volt.
Tehát akkor alakul ki ez a trió, amelyikkel szemben most föllép már, mint a másik két tagjával szemben. Addig elképesztő módon olvadnak össze, te biztos mondasz ennél sokkal jobb mintákat is, de van az Egyesült Államokkal közös észak-amerikai légvédelmi parancsnoksága, ez még a hidegháború idején alakult ki, szerintem valamiképpen még megvan. ez a szovjet betörések, északi betörések ellen jön létre. Aztán az állami és tartományi ügynökségek integrálása, ez a nyugati félgömb utazási kezdeményezés, stb. Tehát ez a két ország olyan módon nőtt össze, amit csak baltával lehet szétválasztani.
Vagy még azzal sem. Tehát ha most tekintsük el Mexikótól, mert Kanadáról van szó.
Igen, igen.
Hogyha most arról beszélünk például, hogy működik, Detroit az azért meglehetősen közel van Kanadához, és ott van a három amerikai autógyár, hogy működik az autógyártás. Az autógyártás az Egyesült Államokban jelenleg úgy működik, hogy a Ford az egy, tudjuk, amerikai autó papíron. Meg a General Motors autói is, meg a Chrysler autó is amerikai autók. Na de Ontárióban gyártanak belőlük nem egy modellt, és Mexikóban gyártják hozzá az alkatrészeket. Tehát ha most elképzeljük ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, amiről egyébként Trump azt mondta most, amikor vámokat vezetett be, hogy hát ez egy szörnyű megállapodás, és megint csak azt tudjuk mondani, hogy nem csak történelemkönyveket nem olvas, nem is emlékszik, ezt a megállapodást ő kötötte 2020-ban. Amiről azt mondta, hogy szörnyű, pont azért, mert felülvizsgálta az 1994-es szabadkereskedelmi megállapodást. Tehát azt a megállapodást, amit ő most szörnyűnek nevez, zsarolással persze, hogy ő szokott, azt ő kötötte. Visszatérve az autógyártáshoz, ez jelenleg úgy néz ki, és most a vita kapcsán ezt meg is írták, hogy egy autó, mondjuk egy Ford SUV, hobbiterepjáró, az mire elkészül, 8-szor járja meg körülbelül átlagosan a kanadai-amerikai határt. Tehát innentől fogva lehetetlen eldönteni, a 25%-os vámról beszélek, hogy mi ebben az amerikai rész, mi ebben a kanadai rész. Most akkor mit fogok megvámolni? Megvámolom, ez pont olyan, ahogy Győr és Ingolstadt között közlekednek az Audik az összeszerelési folyamat során. Itt is az zajlik, hogy és nem véletlenül mondta a Ford elnöke, vezérigazgatója, bocsánat, hogyha Trump elnök bevezeti ezeket a 25%-os vámokat, akkor az amerikai autóipart olyan csapás éri, amilyet még nem látott.
De ez rosszabb, mint amit én gondoltam, vagy tudtam, mert az a vámok, azok azt jelentik, hogy megdrágul az áru, és egy amerikainak többet kell fizetni. Tehát ez egy inflatorikus hatású dolog.
Az egy dolog.
De ez még rosszabb.
Az egy dolog. Ezek szállítási láncok.
De ez végrehajtatatlan.
Ez végrehajtatatlan.
Ugye?
Tehát ember nem tudja, hogy mi történik. Akkor mondok még pár példát. A Trump nem vetett ki 25%-os vámot az energiahordozókra, az olajra és a földgázra. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy Albertában tarták fel ezeket a pala olajmezőket, ahonnan jó áron, olcsón lehet kitermelni a kőolajat, de az is másfajta kőolaj, mint ami mondjuk Texasban található, vagy ami Szaúd-Arábiában található, vagy ami akár Venezuelában található az Orinoco folyó völgyében. És ahogy a MOL el szokta panaszolni, hogy ő nem tud átállni egyik napról a másikra az orosz kőolajról a nyugati kőolajra, ez igaz. Ez pont úgy igaz az amerikai-kanadai viszonyra. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy jelenleg, és azt hiszem a 25% helyett csak idézőjelben csak 10%-ot vetett ki, legalábbis ez volt a terv, hogy megvalósult-e, ezt nem tudom. Tehát mindenképpen alacsonyabb vámmal büntetné a kanadai olaj- és földgázszállítmányokat, mert a közép-nyugati olajfinomítók az Egyesült Államokban, azok ezt az olajat tudják feldolgozni, erre álltak rá technológiailag. Tehát ők nem tudják helyettesíteni a kanadai olajat, ami Albertából érkezik a palaolajmezőkről. Ugyanez igaz a mexikói, bocsánat, most már amerikai öböl Trump szerint finomítóira, ők viszont a venezuelai olajat tudják feldolgozni, ezért akármennyire szankcionálja az Egyesült Államok Nicolás Maduro rendszerét Venezuelában, jön kőolaj, mert azzal működnek a mexikói öböl mentén a finomítók. Ugyanez igaz a kanadai olajra. Most Ontario miniszterelnöke azt mondta, hogy készüljön föl New York állam és még két másik állam, hogy itt probléma lesz az áramellátással. Mert az Egyesült Államok északkeleti részén az államok az áramot az amerikai államok Kanadából veszik. Azért veszik Kanadából, mert ahogy az autógyártás, Egyesült Kanada, vagy legalábbis összefonódott Kanada áramellátó rendszere az Egyesült Államokéval. Kanadában nagyon sok vízerőmű van, amelyik olcsón termeli az áramot. Ezt az áramot az Egyesült Államok megveszi és használja. És most Ontario miniszterelnök azt mondta, hogy itt vagy árat emelnek, vagy leállítják az áramszállításokat. és ezt meg fogják érezni azok a Trump szavazók Közép-Nyugaton, illetve az Egyesült Államok északi részén, akik eddig tapsoltak annak, amit Trump csinált. És van egy harmadik példám is, hogyha lehet, ez a épületeknél használt fa. Ugye az Egyesült Államokban a házak nagyon nagy része, hogyha te nem a nagyvárosban élsz, az fából készült. Legfeljebb klinker téglával kirakják az elejét. Az épületekhez használt fa, az Egyesült Államokban is nagyon sok erdő van, de Kanadában még több. A kanadai faipar az sokkal hatékonyabb, olcsóbban termel, és lakatlanabb helyről tudja kitermelni a ősfákat, amiket nem mostanában vetettek, hanem sokkal tartósabbak, és ezért épületfa tekintetében Kanada a legnagyobb importőre, vagy pontosabban exportőre kanadai szempontból az Egyesült Államokban, és egy háttérbeszélgetésen a napokban azt hangzott el, ami részt vettem, hogy Brit-Kolumbiából és Quebecből érkezik alapvetően a épületeknél használt, az Egyesült Államok épületeinél használt fa, ebből építik a családi házakat, és ez ilyen just-in-time módszerrel érkezik, tehát nem spejzolnak be ebből az amerikai importőrök, és körülbelül ugye 3 nap és 1 hét közötti tartalékuk van. És jelenleg ott tartanak, hogy Brit-Kolumbia és a quebeci szállítók is azt mondták, hogy akkor nem szállítunk. Tehát, hogy érezzék a törődést az amerikaiak is, hogyha ti vámot vezettek be, akkor nem szállítunk fát. És ezt nagyon hamar meg fogják érezni a ingatlanfejlesztők az Egyesült Államokban.
Hát ez azt jelenti, hogy szemben Ukrajnával mondjuk, a Kanadának nagyon keményen vannak adó ászai a kezében, tehát nem egyszerűen egy kiszolgáltatott, szerencsétlen országról beszélünk. Mondjuk a fehérház sietett kijelenteni, hogy ó, hát itt nem egy vámháborúról van szó, hanem egy rendkívüli állapotról, és abban a pillanatban, amikor az anomáliákat a mexikóiak és a kanadaiak megszüntetik a határon, Trump elnök már el is törölte ezeket a vámokat, és Trump is azt mondta, hogy hát lesz egy kis fennakadás, de nem fontos és nem jelentős. Tehát megpróbálta bagatellizálni ezt a dolgot.
Hát a Fehérházból ez lehet, hogy így tűnik, és a Trump fejéből ez lehet, hogy így tűnik, de már most nem tudják a kanadai-amerikai határon, kanadai Egyesült Államok határon, hogy mit tegyenek, és mit évők legyenek, és ez hogy működhet ilyen körülmények között. És igen, a hivatkozási alap az a fajta rendkívüli helyzet, amit nem csak Orbán Viktor szeret, hanem Donald Trump is, amit ő elrendelt a déli határon, illetve hozzácsapta az északi határt is. Az ottani helyzet miatt a bevándorlókat és a fentanilt tekintve, ezt ő bármikor valóban elnöki rendelettel feloldhatja. Ha látja ezeket a nehézségeket, amikről beszéltünk, ami az amerikai gazdaságot érinti, hát elég megnézni, hogy vér folyt a New York-i tőzsdén, amióta ez a vámháború. Már az ötlete komolyá vált aztán, amikor megjelent. Elég megnézni a részvényeket, hogy mi történt. Főleg
hát azokban... Állítólag arra szintre zuhantak vissza, mint amikor megszavazták Trumpot, utána jött egy...
Igen.
Diadalitás emelkedés, igen. Ennek vége.
Márpedig Trump úgy gondolja, hogy az ő elnöki teljesítményének az egyik elsődleges fokmérője az, hogy hogyan teljesít a tőzsde. A tőzsde most nagyon rosszul teljesít, és sokan bíznak abban, hogyha Trump meglátja egyrészt ezt a kialakuló káoszt az autóiparban, vagy az energiaellátásban, vagy az olajfinomítókban, amit... És igenis, ahogy említetted, vannak ütőkártyák a kanadaiak kezében, hogyha ezeket ők kihasználják, akkor talán belegondol abba, hogy ez mégsem volt a világ legjobb ötlete, ahogy ő ezt beállította.
Ott marad még egy érv a kezében, ez a drogkereskedelem. Ez ellen tényleg tehetnek a Kanada sokkal többet?
Tehetne, de Kanada egy év alatt 19 kiló fentanilt foglalt le, mexikói határon pedig majdnem 10 000 kilót. Tehát a nagyságrendek egész egyszerűen nem számítanak. Tehát azt gyanítják, és ez egy másik dolog, és nem is akarok mélyen belemenni, azok a fajta csomagok, amik beérkeznek, főleg Kínából, és $800 vámmentesen, és mindenféle ellenőrzés nélkül érkeznek be az Egyesült Államokban. Sokan azt mondják, hogy azokban a csomagokban egy évben 1 milliárd ilyen csomag érkezik az Egyesült Államokban, és a nagy része Kínából. Azokban a borítékokban több fentanil lapul, mint amit a kanadai határon elcsípnek. Tehát ez egy mondva csinált ok. Trump már, amikor hivatalba lépett 2017-ben, már akkor is megzsarolta Mexikót és Kanadát, hasonló eszközökkel, nem ment el a vámháborúig, de például Kanada alumínium és acél exportjára kivetette a büntetővámot, tudván, hogy az amerikai, megint csak autóiparnak és építőiparnak nagyon fontosak, olcsón előállított. Tehát az Egyesült Államok oly mértékben szorul például alumíniumból a kanadai behozatalra, ami sebezhetővé teszi az Egyesült Államokat, és ütőkártyát ad Kanadának. Megint visszatérek arra, hogy Kanada vízerőművekkel olcsón állítja elő az energiát, az áramot. Mi kell az alumínium gyártáshoz? Rengeteg sok áram. Tehát Kanada olyan versenyképes áron tud alumíniumot gyártani és eladni Amerikának, amire az amerikai alumínium gyártóvállalatok képtelenek.
2025. februárjában, tehát nem régen készült egy kutatás, egy felmérés Kanadában, és ebben 4-ből egy kanadai azt mondta, hogy az Egyesült Államokat ellenségnek tekinti. 4-ből 1. Még nem 2, nem 3, 4-ből 1. De eddig ilyen nem volt. Tehát eddig ilyen fölmérése volt, mert nem volt értelme ilyesmit kérdezni, és természetesen senki nem is válaszolt volna ilyesmit. Hát ez azért nem, hogy mondjam, nem túl jó a két ország viszonyát illetően, de lehetséges, hogy a úgynevezett hétköznapi embernek több az esze, mint a politikusoknak, és ez így a két nemzet közötti mindennapi érintkezésben nem jön annyira elő. Annyira mondom, mert valamennyire előjön.
Ezt két példával cáfolnám bizonyos mértékig. Az egyik az, hogy ha megnézzük azokat a tudósításokat, hogy egész egyszerűen a hétköznapi kanadaiak elkezdték bojkottálni az amerikai termékeket. Ne Coca-Colát vegyél, hanem Canada Dry-t. Ne amerikai élelmiszert vegyél, és ne amerikai viszkit vegyél, hanem skót viszkit vegyél. Kiürültek, tehát elkezdték felcímkézni a polcokat a kanadai szupermarketekben, hogy ez az Egyesült Államokból érkezik, ez kanadai áru, és a kanadaiak egyfajta ilyen népi lázadásként elkezdték vásárolni.
Szóval megmérgezte a kanadaiakat.
Megmérgezte a hétköznapi életet. A másik volt ez a 4 ország jégkorong tornája az Egyesült Államokban és Kanadában. Ezt a csoportmeccsen is találkozott Kanada és az USA, ott összeverekedtek a játékosok a jégen. Düböl. A döntőben pedig előtte Trump egy levelet küldött az amerikai csapatnak, hogy hajrá Amerika, győzzetek, Kanada győzött. Erre Justin Trudeau, aki szintén nem mentes a trollkodástól, azt írta vissza, azt mondta bele a közösségi médiába, hogy nem vehetitek el az országunkat, és nem vehetitek el a játékunkat, mert Kanada úgy tartja, hogy a jégkorongot ők találták föl.
Hát akkor toxikus lesz minden. Nincs menekülés a politika elől. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Nagy Gábor a HVG külpolitikai szerkesztője volt velünk ebben a 52 percben, amiben Kanadáról és a kanadai-amerikai viszonyról beszéltünk. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.